visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a Millás reggeli autós rovata.
Folytatódik persze a múlt hétről. Itt van velünk Várkonyi
Gábor. Ez egy meg nem álló lúp.
Igen. A nyitó az lemaradt, a folytatás az így van tényleg.
Na most, hogy a Hungarocell, a Szilo és a Purhab drágult, mi drágult még?
Most hogy fogunk kocsit javítani?
Hát fú, gyerekek.
Nem tudjuk kinyomni szilóval.
Ennyi. Nem tudunk kabátból küszöböt csinálni eladásra.
Na, szóval...
Ne, ilyen volt?
Nem mondod.
Hát,
kitömtük, kitömték hát a nagy odvas...
Hát a dicső 90-es évek elején fővárosi autópiacon random küszöbök pöcögtetésével kabátokra lelhettél.
Hát ez őrület. Igen, egy tisztességes...
Egyszerűen ez most sokkal.
Egy tisztességes...
De nem mondjátok, mert ilyenről nem hallottatok
hát még. A kabátról nem.
Én vidéken hát cseperedtem ott.
A Purhab az megvolt.
Hát az is, hát a lakatolás helyen. Hát ez sokkal egyszerűbb, nem?
Igen, de most már luxus.
Irgalmatlan gödrök keletkeznek ott a küszöb környékén. Tehát az, hogy elnyeljen egy kabátot, hát tulajdonképpen...
Hát az már, tehát, érted, ennyire mellett, hogy meg is lehetett volna lakatolni, de inkább ezt a művészeti ágat választották. Ahogyan egyébként nagy művészeti ág volt az évjárat fiatalítás is, hiszen bizonyos évjáratokat ugye nagyon szépen át lehetett írni a biztonsági öveken, majd 3-4 évet húzni az évjáratokon, csak hogy így ebbe a millióbe járkáljunk még térdig egy picit.
Ez hogy volt?
Hát bejött mondjuk egy 81-es évjáratú autó, amiből azért viszonylag könnyű 84-es csinálni. És hát
most azzal, hogy kicserélted a biztonsági övet?
Azzal, hogy átrajzoltad a biztonsági övet az 1-es 4-esre.
Ja, csak rajzoltam.
Hát de hogyha papírokon is átrajzoltad, és egyébként még megvolt a megfelelő apanás a vizsgabiztosnál, meg a vámosnál, akkor ez nem volt egy olyan nagyon-nagyon nehéz feladvány. Tehát azért itt a 90-es...
Ezt menza jeggyel nagyon sikeresen csináltuk, de nem gondoltam, hogy ez az autó. Kereskedelem.
Hát gondolj bele, hogy mennyi pénzt lehetett azzal húzni, hogy 3 évet fiatalítottál egy autón, egy olyan időszakban, ahol az átlag emberek nagyon sokáig semmilyen információval nem rendelkeztek arról, hogy mi mennyit ér. Ez nem az én. Te teljesen máshogyan nézzük most, ahol 2 kattintással
igen,
egyszerűen össze tudod hasonlítani látszólag azonos jellegű autóknak az árát. Hát ez az internet előtti időszakban, a szabadrablás idején, ahol persze, ugye ilyen jellegű praktikákból azért épültek autószalonok későbbiekben. Ezt szerintem nyugodtan lehet most már állítani. Minden sokkal, hát hogy mondjam, lazábban volt értelmezve, hogy finoman értjük, fogalmazzunk. Na, és hogy visszatérve az eredeti kérdésre, meg összefűzve mindezt azzal, ami negyed órával vagy 20 perccel ezelőtt volt a hírekben, mely szerint kétszeresére, háromszorosára drágult az autóbérlésnek az
hát,
ára,
körülbelül,
vagy a költsége. Ja. Ugye ez jelen autóipari helyzetben viszonylag egyszerűen magyarázható, leginkább azzal, hogy ha párhuzamosan történnek a fogyasztó számára rossz szempontból alakuló dolgok, ilyen például az, hogy az autógyártók deklarált célja, hogy kevesebbet foglalkozzanak mondjuk autóbérlő cégekkel, hiszen ezen kicsi a margó. Tehát egy autóbérlő cégnek az üzleti modellje az azért nagyjából nagyon egyszerűsítve arról szól, hogy én sok autót veszek tőletek, kiszámítható forrás vagy csatornája vagyok annak, hogy autókat lehessen forgalomba helyezni nagy számban, időközönként még akkor is, amikor nem feltétlenül indokolt ez. Cserébe nulla közeli profittal adjatok el nekünk autót, mi azokat bérbe adjuk, és majd körülbelül ugyanannyiért, mint amennyire vettük tőletek, eladjuk a használt piacon. Nagyjából egyszerűsítve így néz ki a dolog. Akkor, amikor egymás után jelentik be autóipari cégek vezetői, hogy a tömeg helyett, tehát a tömegtermelés helyett akár hajlandóak arra, hogy piaci részesedést bukva, de az autókon normálisabb profitot realizálva működjenek a jövőben, ami egy fenntarthatóbb modell értelemszerűen, akkor az első, amit leszoktak húzni, hogyha profitabilitást szeretnének növelni, az pontosan az ilyen üzleteknek a kivitelezése. Magyarul az autó bérlő cégek nem annyira attraktív vásárlói jelenleg az autóiparnak. Ez az egyik. A másik, ami ezt még sokkal jobban erősíti, hogy akkor, amikor arról lehet hallani híreket, hogy különböző autóipari cégeknél a menedzsment tagoknak sem engedik, hogy új szolgálati autót vásároljanak, vagy rendeljenek maguknak pontosabban.
Mert akkor a hiány.
Mert akkor a hiány. És amikor arról lehet hallani, hogy mondjuk egy német autóipari szövetség szerint, ahol az eddigi prognózis mondjuk 5-6-7, akár 8%-os növekedés volt erre az évre, összpiacot tekintve, és ezt visszahúzzák 3% alá, mert akkor a problémát okoz a csíphiány, akkor mindennel szeretnének foglalkozni az autógyártók, csak azzal nem, hogy kevés profittal járó, a használt piacukat tönkretevő autó eladásokat eszközöljenek bérlő cégeknek. Mm-hmm. Magyarul azt látjuk ezeknél a helyeknél, hogy kvázi a piacról kell autót szerezniük, viszonylag drágán. Nehezen tudják kiszámolni, hogy ez a konjunktúra meddig tart, mondjuk turisztikai értelemben, meg egyébként is. És hát számolnak azzal, hogy ugye nem biztos, hogy a végén ugyanazt a profitot tudják, vagy hát ugyanazt az árat tudják realizálni, egész pontosan, eladáskon. Hát és akkor ebből jönnek ki azok, hogy kompakt autókra 500 eurót kell fizetni egy hétre. Na és akkor itt, hogyha itt...
Mert hogy ők drágán vették az autót, szeretnék, ha a befektetésük megtörülne plusz profit, és akkor ez enne egyenesség vezet arra, hogy árat kell emelni.
Így van, meg hát ebbe biztos, hogy bennem az is, hogy az előző év az eléggé rossz lehetett, tehát hogy ugye vissza kell hozni ott is a veszteségeket.
Hát ott majdnem le is ült egy pár nagy ilyen a bérautós cég.
Hát, majdnem, hogy le is ült. Hát például a Hertz ugye ennek lett áldozata.
Igen, és akkor itt a carsharing témára átúszva egy kicsit, akkor el tudjátok képzelni, ott mekkora problémák lehetnek, hasonlatos üzleti modellt követve. Aha. Tehát, hogy jelenleg egyszerűen ez nem annyira izgalmas ez a tematika, hogy ilyen nagy ügyfeleknek szórjanak ki nagy számban olyan autókat, amiket egyébként jelenleg nagy profittal el
és lehet. És az egész jelenleg. Jelenleg. Akkor... minden a chiphiányról szól, vagy azért vannak itt kapacitás leépülések.
Vagy nehogy Isten, stratégiaváltás, egy hosszú távú stratégia. Tehát most tűzoltás folyik, vagy átrendeződés?
Minden egyszerre. De hogyha megnézzük például azt, hogy a három német prémium milyen jól teljesített az első fél évben, az egészen bámulatos, tehát a BMW-nél majdnem 40% emelkedés.
Igen, hát én a Daimler cég tulajdonosával beszélsz most per pillanat, tehát csak hogy helyére.
Ott 25%, ha emlékezetem nem csal, és a BMW azzal a közel 40%-kal most egyébként többet adott el, mint a BMW, tehát ugye, mint a Mercedes, tehát ugye ez a verseny, ez folyamatosan megy kettőjük között, és a Mercedes nagyon sokáig vezette a prémium eladásokat, most egy picit a BMW van megint előnyben, de a lényeg, hogy mind a kettő, sőt, mind a három, mert az Audi is jól teljesít, mind a három nagyon szép számokat tud produkálni. Elsősorban egyébként visszavezetve ezt a kínai keresletre, azért ezt mindenképpen hozzá kell tenni, és nyilván itt azonnal felsejlik az a megjegyzés, hogy persze hát az előző év az baromi gyenge volt, és akkor ehhez képest nagyon szépen lehet számokat jelenteni. Tehát, hogyha az abszolút növekedést nézzük, Covid előtti időszakhoz képest, akkor például pont a BMW-nél 7%-ról beszélünk. Tehát egy eleve nagyon jó évhez képest még a 21-es év első fele további
hát
700%-os
akkor nincs növekedés. Itt baj, tessék tovább fáradni. Megnyugszik a piac, lesz csip rajta, aztán majd megint visszaáll a autó bérlési rendszer, és majd megint kapnak 0%-hoz közelít, hogy a gyártási kapacitásokat ki tudják használni.
A probléma az, hogy
tegyék az egész.
Hogy ezt a chip hiány kérdést ezt azért 2-3 éves távlatban is látják még az autóiparban, ami azért elég ijesztő.
Hát az eléggé.
Tehát ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a gyártás ütemezése, meg az, hogy mit és hogyan tudnak kiszolgálni, meg melyik piacra visznek először autót, ez egy ilyen nagyon volatilis történet fog maradni a következő időszakban is, és nagyon nehéz látni, hogy ebből mikor fognak kikecmeregni. Miközben azért a fókusz is áthelyeződik nyilvánvalóan a legtöbb gyártónál az elektromos autókra, azért ezt se felejtsük el. Tehát amikor az Audinak a jelenlegi vezére arról beszél, hogy széles nyilvánosság előtt, hogy 2-3 éven belül az a tervük, hogy már ugyanannyi pénzt keressenek elektromos autókkal, mint amennyit a hagyományos belső égési motoros autókkal, akkor az is látható, hogy azok a gyártók, amelyek kompromisszummentesen az elektromobilitásra teszik a csípjeiket mindenféle az értelemben, azoknál egyébként itt a chip hiány még nagyobb problémákat fog tudni okozni, mert abban még több minden kell ilyen szempontból, ami mert ugye elektromosság önmagában nem jön, tehát az igen. Mindig együtt jár azzal, hogy a connectivity, meg az egyéb dolgok, amiket ugye erősen fejlesztenek, és Egyébként a BMW példájára egy pillanatra visszatérve, az látszik, hogy aki túlzottan gyorsan mozdul, az nem feltétlenül nyertese a jelenlegi piaci helyzetnek, és ezt arra, vagy azzal az apró magyarázattal kell ellátnom, hogy...
Hogy mindenki beszél az elektromos autózásról, majd amikor a szalomba betér, akkor vesz egy súvot, erről már sokat
megveszi beszélni. A nagy benzines. Igen. Tehát minden prémium gyártónál az megfigyelhető, hogy akár Audinál az RS modelleket nézzük, akár a BMW-nél az MGMBA-nak a modelljeit, akár a Mercedesnél az AMG-nek az autóit, ugye ezeket a tipikus nem feltétlenül az eco-friendly-ségről, tehát a környezettudatosságról megismerhető modelleket nézzük, akkor ezeknek az eladásai azok minden létező rekordot nagyon brutális mértékben.
És nem a kínaiak miatt.
És nem a kínaiak miatt, hanem Európában is, mert egyszerűen van egy olyan általános szentiment a piacon, egész Európában, hogy azok az autórajongók, akik követik a híreket, azok nagyjából eszmélnek, hogy az utolsókat rúgjuk.
Akkor gyorsan vegyünk még egy benzines bömöst. Figyelj, az...
Hadd mondjak el egy konkrét számot, de szabad ne felejtsd csak, hogy az Audinál konkrétan, itt ugye a magyar számokat ismerik, de hasonlatos dolgokat látunk a többieknél is, 12-15 darab ilyen RS modellt adtak el organikus módon az előző években. Tavaly 140 darabot.
Tehát ekkora arányok.
10-szeres növekmény van, sőt az idei év első felében már majdnem annyit adtak el, mint az előző évben. Tehát, hogy ez azért látszik, hogy itt az autórajongók érzik ilyen szempontból, hogy
jön majd ez a gyenge villanyautó.
Jön majd valami olyan, amit emocionálisan kevésbé lehet megtölteni, okay. És akkor veszik ezeket.
Figyelj, kettő kérdésem van. Mi lesz a bérautózás üzleti modelljével egy ilyen piaci helyzetben? Ez az A kérdés. A B kérdés, ki fog olcsó autót gyártani? Mert azt mondtad, hogy odafigyelnek a marzsra, a piacot fognak veszteni, de aki piacot veszít, az egy másik cégnek piacot teremt. És azért látjuk, hogy lehet sikeresen olcsó autót gyártani, lásd Dacia, mondjuk.
Hát igen, csak ugye a Dacia-nak is egy komoly fejtörést okoz az, hogy hogyan pozícionálja magát a jövőben, mert azt hiszem, hogy azt, amit klasszikusan a olcsó autónak hívtunk az elmúlt években, azt biztos, hogy el lehet felejteni. Legalábbis az európai piacon 100%-osan el lehet felejteni. A relatív olcsó autó, meg az abszolút értelembe vett olcsó autó azért nem ugyanazt jelenti, ezt tudjuk. És hogyha a keresetekhez mérjük azt, hogy mondjuk egy Dacia jellegű márka akár az elektromos autóival hogyan tud szuperálni, akkor azért azt látjuk, hogy az olcsó az nem annyira olcsó ahhoz mérten, hogy mennyit keresnek átlagosan az emberek. Nyilván, hogyha ahhoz mérjük, hogy egy közepes villanyautó már biztosan 10 millió forint fölötti összegről szokott indulni, úgy általában, akkor ahhoz képest persze ezek a próbálkozások...
Akkor kongassunk vészharangot? Ezt azért kérdezem, mert hogy akkor lesz egy réteg, ami nem fog tudni új autót biztosan megfizetni. A használt autók az elektromos autóknál nagyon kérdőjelesek, hogy mennyire lesz majd ennek másodlagos piaca, erről is beszéltünk, és most elkezdtem azon logikázni, hogy előbb-utóbb kikopnak a hagyományos meghajtású autók is, és azért az idők végezetéig nem lehet 15 meg 20 éves autókkal autózni. Addigra ki fog a car sharing nőni, vagy hogy fogunk közlekedni akkor? Azok az emberek, akik kisfalvakban laknak, keveset keresnek, de be kell járniuk a városba dolgozni. Azok mivel fognak?
Ez egy nagyon jó kérdés. És ez...
Hallod, Balázs?
Hallom. Óriási vagy.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés tényleg, de ezt egyelőre nagyon nehéz erre válaszolni. Egyfelől azért, mert az nyilvánvalóan az elektromos autós frakciónak egy teljesen valid érve, hogy ahogyan megyünk át ebbe a világba, ahogyan skálázódik föl a gyártás, ahogyan tevődik át a fókuszpont a legtöbb márkánál erre a megoldásra, úgy demokratizálódik ez a kérdés, de azért azt nagyon hozzá kell tenni, hogy töltési infrastruktúra szempontjából Európában azért valami fajta nagyon gyors stratégiaváltásra lenne szükség egy ténylegesen Európai Unióban átfogó modellre és megoldásra. Enélkül továbbra is korlátai vannak annak, hogy merre tud ez az egész növekedni. Nyilván a teljesen elektromos, meg az elektrifikált között azért érdemes egy erős vonalat húzni, mert ha visszatérünk itt az előző hírekre egy fél pillanatra, a BMW jelentése közel 150%-os növekedést közölt elektrifikált autók kapcsán, ami ugye nem azt jelenti, hogy 150%-kal nőtt a teljesen elektromos autóknak az aránya, hanem azt, hogy a plug-in hibridek is nagyon-nagyon jelentősen hozzátettek ehhez, sőt, arányaiban ugye jobban hozzátettek ehhez. Tehát el fogunk jutni arra, hogy lesz egy folyékony átmenet előbb vagy utóbb itt a következő 10-12 évben. Nagyjából ugye azt lehet látni, hogy a nagyobb autógyártók 2030-as évek közepére egybeesve azzal, amit általában tiltásként megfogalmaznak belső égési motoros autók újként történő forgalmajezése kapcsán, terveznek azzal, hogy az utolsó belső égési motoros generációik és autóik akkortájt fognak kifutni. Nem mindenki, de sokan terveznek ezzel. Úgyhogy egyébként nyilván ez a törvény még nincsen kőbevésve, tehát még nincs arról konkrét kiszállási dátum, hogy mikor lesz ilyen Európában. A világ többi részén eltérően kezelik ezt a kérdést nagy részt. És hogy az alapkérdésre visszatérjünk, tehát hogy hogyan lesz ebből olcsó mobilitás, hát szerintem...
Hát Henry Fordot ne pökjük már szemben,
szerintem
hello.
Nehezen,
nagy elektromos autózással Európában.
Nyilván nem lehet összehasonlítani mondjuk a bérautós turisztikai üzletágat a mit tudom én, carsharing kérdéssel, de amikor 500 euróért bérelsz valamit egy hétre, egy átlag autót, akkor azért ilyen egyszerű közgazdasági alap függvényekkel gyorsan felrajzolható, hogy amikor átlagember 300 eurót szeretne elméletben igen. költeni arra, hogy carsharingeljen havonta,
igen.
akkor valahol a valami hibázik.
150 per hét az nem stimmel.
Uh-huh. Úgyhogy a használt autóknak a felértékelődése a következő időszakban már csak azért is meg fog történni, főleg a fiatal használt autónak, mert hogy egyszerűen baromi nehéz lesz kapni autót. Erre számolni kell, tehát aki...
Hát Hervat, Skodám egy aranymánya, te meg leszoltad
a hétel. Hát a szarámat, ezt még tartogatom akkor, ne viccelj.
Hát vagy amit elmondtam nektek akkor, amikor autót választottatok, közel másfél éve, hogyha jól emlékszem, hogy...
Mi? Egy? Ja, a választás másfél,
a választás az nagyjából.
A pandémia húzta meg a igen. beszerzést.
Igen, igen, igen.
Egy
igen.
fél évvel.
Amikor mondtam nektek azt, hogy ha most jókor csapunk le ezekre az ajánlatokra, akkor körülbelül 2 évig vélhetően értékvesztés nélkül fogtok közlekedni, hogyha most megnézitek az
autóitokat. Mínusz az ács.
Köszönjük.
Az ács az nagyobb tempóban amortizál, ő egy más igen, közgazdasági
egy másik
kategória.
Igen. Szerint, igen. Ő de... a karvajtők és használt agyonra, és utána hajítsd ki a kukába, és vegy egy újat.
Igen. Na de, hogyha megnézitek például a ti autóitoknak a jelenlegi értékét, mondjuk az egyszerű platformokon keresztül, ahol ezt meg lehet tenni, akkor azt lehetek látni, hogy gyakorlatilag annyira el lehet adni, amennyire vettük. Ha nem többért. És ezt
ezért... Fogok én állami nyomda pakettet építgetni?
Nem.
Másfél éven
fiatal használt,
és aláírod és eladod drágábban.
Igen.
Tehát, hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa piacot láthatunk a használt autó piacon is, meg az új autó piacon is, és nem Európa van túlhúzva, ez egyértelműen látszik, mert itt lehet alapvetően a legkevesebbet keresni az autókkal, tehát azért inkább az észak-amerikai, meg a kínai irányba mennek arrébb a gyártók, ha nagy profitot akarnak realizálni. Itt meg ugye folytatódik ez az elektromosra való átállás, úgyhogy most az elmúlt egy héten 2 darab autóbemutatón is részt vettem itthon, és egy ilyen teljesen törvényszerű dolog van. Ma már így fel se kapjuk rá fejünket, hogy mikor bemutatnak nekünk egy új autót, akkor gyakorlatilag a motorokról beszélnek a legkevesebbet. Tehát aha. arról, hogy mondjuk milyen digitális szolgáltatások vannak, meg milyen infotainment van, meg hogy hogy készül föl az önvezetés következő fázisaira, meg ilyesmi, arról egy csomó szó van, meg nyilván arról is, hogy mondjuk a szén-dioxid kibocsátással kapcsolatos technológiák mikor lesznek elérhetőek, meg milyen mértékben mm-hmm. csökkentik a fogyasztást, meg ilyesmi. Egyébként, ha már itt tartunk, hozzuk már be egy fél pillanatra a Musknak a tweetjét, aki arról beszélt a múlt héten, vagy arról tweetelt a múlt héten, hogy sokkal nehezebb ez az önvezetés kérdéskör, mint amire ő eredetileg gondolt.
Tehát előbb jutnak el a Marsra, amint szintén az fent említett úriember dolgozik, mint az önvezetéshez. Lassan hát, ott tartok.
Ha engem kérdezel, szerintem előbb.
Ezt ma nem viccből mondtam.
Én sem. Amikor nektek sokszor meséltem arról, hogy eljutni valahova az önvezetés kapcsán, ami majdnem teljesen önvezetés, és azt az utolsó kis mozaikot igen, hozzátenni,
az lesz sok.
Az gyakorlatilag ugyanannyi, mint eljutni oda, hogy majdnem önvezetünk. Ez a problémakör jelenleg.
Hát igen, mert azok a szenzorok, azok a tudások megvoltak, össze kellett rakni, ahova eljutottunk most, ugye bele kellett rakni egy dobozba. Tehát innentől lesz nehéz megugrani azt, amit te is mondasz, ezt az utolsó lépést.
Ehhez képest nagy autógyártók, mint például a VW, ugye az ID Buzz kapcsán, ami ugye a hippie Volkswagen busz revival-e elektromos hajtással, és egyébként szerintem egy óriási siker lesz, már arra készülnek, hogy itt kb. 5 éven belül ez egy előfizetéses alapon működtethető szolgáltatás lesz. Aha. Óránként, ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, talán 8 euróért. Uh-huh. Azért ez elég forradalmi, nem? Tehát, hogy ott tartunk, hogy ilyen jellegű dolgokon gondolkozunk, vagy akár mit tenni, tegnap a Mercedesnek az egyik bemutatója kapcsán volt arról szó, hogy előfizethetsz arra, hogy a hátsó tengely kormányzás az mit tenni, 4 fok helyett 10 fokba legyen. Tehát, hogy az egy szolgáltatás, hogy egy ilyen plusz, tehát hardware alapon is működhetető plusz extrát előfizetéses alapon megkaphatsz időlegesen. Ugye erről is már...
Csak egy hónapra?
Hát megvan, hogy mennyi időre. Hát ugye egy csomó...
És utána visszabutul az autón?
Így van, szoftveres alapon. Hát ugyanez a...
Milyen iskolát végzett el Bandi bácsi? Na? Ede bácsival etikus hekket. Szerinted meddig fogom még kiprogramozom majd én ezeket a fordulásokat?
Én látom, hogy András apró hirdetésben ülésfűtést fog hekkelni over the air.
Biztos.
Igen. 800 forint per hó az ülésfűtés extrája, én megcsinálom, megszámítom ennek 150-ért.
Ne
értékeljük alul magunkat, ez fontos. Hű, nagyon érdekes.
Közben még azért gyorsan hozzáteszem, hogy ugye az Nvidia megvette az ARM-ot 40 milliárdért, és készül az autóiparba. Közben hozzáteszem, hogy a Foxconnal a Stellantis éppen kokettál, sőt, hát aláírtak valamit, ami erről szól.
A Bugatti közben, a Rimac-kal.
Igen, a Bugattit éppen eladja a Volkswagen, legalábbis a Control nagy részét átadja egy horvát villany startupnak. Olyan dolgok történnek, hogy az ember csak kapkodja a fejét.
Igen,
tényleg.
Igen, nagy a mozgás.
És másfél évtized alatt eljutottunk az autó zulás csúcsáról, nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát ahol a hengerszámok, a lökettérfogat és a teljesítmény és a keresztbe menés és minden ilyesmi jelentette azt, hogy mi az image az autóiparban, eljutottunk egy szűk más évtized alatt oda, hogy itt is az IT az, igen, ami alapvetően előre viszi a dolgokat.
Igen. És lett az autó.
Hát még egy utolsó nagyon fontos kérdés, ezt pont tegnap beszéltük a Daimler egyik vezetőjével, hogy itt a teljes költség egyötöde volt mondjuk néhány évvel ezelőtt a minden, ami elektronika, és ez föl fog menni közel az 50%-hoz, 45-50%-hoz, rövid időn belül. Teljes mértékben eltolódik egy új világ igen. felé.
No, hát folytatásra következik. Várkonyi Gábor autószakértőnek köszönjük, hogy itt volt. Jót beszélgettünk.
Jövő héten ismét. Inspiráló. Itt leszel, vagy feljön.
Jövő héten telefonon leszek, mert megyek ki. Autózni.
Helyen, én se leszek, tehát csak Várkonyi Gábor lesz.
Senki se lesz.
Sok sikert.
Valaki fölhív onnan lent a portákat.
Sok sikert a kántorácshoz.
Jó.
Gyűrt fel az ingújadat, adjál neki.
Jó, majd Ácsnak elmondom, hogy ha vigyázott volna az autójára, most eladhatnád drágább.
Igen, nagyon helyes. Ezt üzenjük mi innen.
Ez jó lesz, igen.
No, köszönjük szépen, ennyi volt futómű rovatunk, úgyhogy most az jön, az a lekonf, vagy mit csinálunk?
Jön, persze.
Ja, jó.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken.
Nem mondok újdonságot, de azt azért elmondom.